Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvassuk. Lukács evangéliumának 18. részéből a 9. verstől a 14. versig. Lukács evangéliumának 18. részében a 9. verstől a 14. versig ezt olvassuk. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta önmagát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában, Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük néked, hogy ma is eljöhettünk a gyülekezetbe. Eljöhettünk a gyülekezetbe azért, hogy együtt dicsérjünk téged, és együtt magasztaljunk téged a te szeretetedért, melyen lehajolsz az olyan emberekhez, akik magukat megalázzák. Köszönjük néked, hogy szereteteddel és irgalmaddal körül öleled, akik elismerik nyomorúságukat, vétkeiket, elveszettségüket, ítéletre méltóságukat, és őket megigazítod, megtisztítod, megszenteled. Őket üdvözíted. Könyörülj rajtunk, Urunk, mert magunktól nem tudjuk magunkat megalázni. Magunktól csak olyanok tudunk lenni, mint a példázatbeli vámszedő, illetve farizeus, aki magát felmagasztalta, aki másokat lenézett, és látod, hogy magunktól képtelenek vagyunk ezen a mentalitásunkon változtatni. Te vagy az, aki meg tudsz minket változtatni. Kérünk, hogy ígéddel, lelked által munkálkodj bennünk, hogy előtted megalázkodjunk, mint az a vámszedő is. Kérünk téged arra, hogy te formálj bennünket, te alakíts minket, és ne engedd, hogy úgy menjünk ki ebből a templomból, ahogy majd de bejöttünk. Segíts, hogy szerinted való módon alakuljon a gondolkodásunk, a jellemünk, az egész életünk. Köszönjük te néked, hogy azt akarod, hogy téged dicsőítsen egész valónk, itt a templomban is, de odakint is, otthon is, a munkahelyünkön is. Azon munkálkodsz, hogy egy kinyújtott új legyen az életünk, ami rád mutat, ami téged ragyogtat fel mások előtt. Kérünk téged, hogy formálj minket, hogy ne magunkat dicsőítő, ne magunk körül forgó emberek legyünk, hanem olyanok, akik valóban minden körülmények között rá tudnak mutatni a szavaikkal, a tetteikkel, és téged tudnak dicsőíteni önmaguk helyett. Köszönjük te néked, hogy így találjuk meg az igazi boldogságunkat, az igazi békességünket. Áldunk azért, hogyha már ez így lehet, és ha már így van, akkor te újíts meg ebben bennünket. Tehát, hogy igazán boldog és békességes emberek lehessünk, előtted megalázkodva, szereteted, kegyelmed által fölemelve, megigazítva, téged dicsőítve. Kérünk téged arra, hogy áld meg mostani együttlétünket, és áld meg az összes többi helyeket, ahol ma fölmennek a lelkészek a szószékre, akár itt Szegeden, vagy akár bárhol az országba. Áld meg a te ígédet a szívekben, lelkekben, életekben, és dicsőítsd meg magad mindenhol. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük ige hirdetésre készülve a 380. énekünket. 380. A 380. énekünknek pontosan a 7. versét. Siest most mi hozzánk, Krisztus segély minket. 380. 7. versét. Isten tiszteletünk alapigéjét János apostol első leveléből hallgassuk meg, a 4. rész, 9. és 10. versét. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát elküldte Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet. És nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapon az Istenről való gondolkodás akadályairól beszéltünk, valamint arról, hogy ő hogyan segít nekünk ezen akadályok legyőzésében, és még azt is megérthettük, hogy miért is segít az akadályok legyőzésében, miért is munkálkodik azon, hogy megismerhessük őt igazán olyannak, amilyen, és elszakadhassunk a róla kialakított téves elképzeléseinktől. Ma egy kicsit közelebb jönnénk a mi Istenünkhöz, és az ő szeretetéről kellene elgondolkoznunk egy kicsit. Amikor azt mondom, hogy Isten szeret, akkor ez manapság egészen magától értetődőnek veszik az emberek. Annyit hallanak erről, tulajdonképpen másról se hallanak, hiszen az összes egyházi lapban, igehirdetésben, tévéműsorokban, szószékeken, lelkészeknek meg papoknak a serege más se hirdet, mint hogy Isten mindenkit szeret. Így legalább ennyit mindenki tudni vél az Istenről, még ha más nem is, de ennyit igen. De azért érdemes megvizsgálni, hogy mi, akik hát itt vagyunk ebbe a templomban, mi jól értjük-e ezt az egész ügyet? Jól értjük-e az Istennek a szeretetét? Úgyhogy először is azt kérdezzük meg magunktól, illetve hát kérdezze meg az Úr tőlünk, hogy milyennek látjuk mi az ő szeretetét? Milyennek látjuk mi az Isten szeretetét? Sokan, testvérek, gondolják, hogy Istennek a szeretete az egyféle szimpátia az Isten részéről mindenki iránt. Valamiféle nyitottság, valami hajlandóság, vonzódás az Isten részéről, ami az embereknek kivétel nélkül mindenkinek jót akar. Valami érzés az Istenben, ez a szeretet. Valami jó indulat, amivel mindenki ezt fordul. Nálunk is valami ilyen érzés ez, a szeretet. Valami érzelem, hogy, és mi is valahogy így éljük meg, hogy valami nyitottság van bennünk, valami segítőkészség, valami hajlandóság, valami... Nem ártani akarunk, hanem használni akarunk az embereknek körülöttünk. És akkor hát így szeretünk, de hát Isten is valahogy így szeret, mint mi. Neki legfeljebb több van ebből, mint nekünk. Mert ő Isten, mi meg csak emberek. Aztán valahogy ez összekeveredik azzal az elgondolásunkkal is, hogy a szeretet tulajdonképpen az a más szóval a tolerancia. Tolerancia. Különösen sokszor lehet manapság ezt a szót hallani. mert hogy Isten megtagadták az emberek, és ezzel elveszett az igazságnak, meg a jóságnak a mércéje, és az emberek gondolják, hogy hát akkor most mi mit tegyünk, hát fogadjuk el ezt a helyzetet, és mindenki toleráljon. Mindenki legyen mindenkihez szeretetteljes. Hagyjuk, hogy valakinek ez a véleményét hadd képviselje, valaki úgy él, azt az életmódot választotta, hagyjuk úgy élni. A szeretet az, hogy mindenki mindenkit tolerál, és nem ismer se igazságot, se hazugságot, se jót, se rosszat, hanem mindenkit hordoz, mindenkit támogat tulajdonképpen, mindenkit segít, hagyja, hogy minden virág virágozzon a mezőn. És akkor rávetítjük Istenre, hogy hát ő is ilyen. Tehát Isten is, ez a humanista tolerancia az ő szeretete tulajdonképpen. Ő is ugyanilyen. Mondjuk a szereteten azt értem, hogy békén hagyom a másik embert. Nem hadd higgye, hadd tegye azt, amit jónak lát, nem mondok ellent neki, nem vitatkozok vele, nem érvelek, nem cáfolok, nem keltek feszültséget. Hagyom élni, szeretem. Nem bántom, nem büntetem, nem sebzem meg, nem akadályozom, nem okozok neki semmi kellemetlenséget, mert a szeretet az ilyen, gondoljuk. És gondoljuk, hogy az Isten is ilyen. Ő is így szeret. Sőt, mivel a szeretet nem csak, hogy kerül valamit, de még ráadásul elő is mozdít valamit, hát nem ez a szeretet, hogy gyarapítom a másikat, gazdagítom, szolgálok neki, kielégítem a szükségleteit, teljesen önzetlenül, csak rá vagyok tekintett, hát Isten is ilyen, nem? Hogy szeret, hát akkor az emberek körül forog, szüntelen lesi, hogy mit kívánnak az emberek, és kielégíti a vágyaikat, az óhajaikat, a szükségleteiket, mindent elkövet, értük. Tulajdonképpen értünk van, mert ha nem, akkor már nem is szeret. Tehát valahogy egyszerűen fogalmazva, a szeretetet úgy gondoljuk el, ahogy magunkban tapasztaljuk, vagy érezzük, és ezt valahogy rávetítjük Istenre, hogy ő is így szeret. Az ő szeretete is ilyen, mint a miénk. Legfeljebb több van neki belőle, de ugyanolyan, mint a miénk. Mi a probléma ezzel, testvérek? Mi a probléma ezekkel az elgondolásainkkal? Nos, el kell ismerni, hogy van valami igazság mozzanat ebben az elgondolásban, amit most itt az előbb fejtegettem nektek, de egy alapvető hiba van ebbe az egész elgondolásba. Egy alapvető, egy kardinális nagy hiba van benne, és az alapvető baj az, hogy a kiinduló pontunk nem az, amit Isten mondott magáról, illetve a szeretetéről a Bibliában, avagy Jézusban, hanem a kiinduló pontunk önmagunk vagyunk. Amit mi érzünk, tapasztalunk, elképzeléseink, gondolunk. Vagyis mondhatnám, fordítva ülünk a lovon. Isten egyszer azt kérdezi az embertől, a Zsoltárok könyvéből olvasok az 50. Zsoltár 21. versébe, azt gondolod, én is olyan vagyok, mint te? Igen, azt gondoljuk, hogy ő olyan, mint mi. Így az ő szeretete is olyan, mint a miénk. Ez egy teljes tévút, testvérek. Mert amikor mi ezt az utat járjuk, akkor arról van szó, hogy itt van egy ember, abban van egy bűnös szív, egy eleve hitetlen, istentelen és önistenítő szív. Teljesen romlott a szív, amelyik valamilyen módon szeret, de ez a szeretet még a szeretet névre sem méltó tulajdonképpen, Isten szempontjából, de mégis ez az ember ennek az ő romlott szívének a szeretetére képzeli el az Istennek a szeretetét, hogy az is olyan, mint az övé. Értitek ezt? Itt van egy gonosz szív, amiről azt mondja a Szentírás, hogy a gonosz szívből jöhet-e bármi jó, adhat-e valaki tisztát a tisztátalamból, nem adhat, megmondja. Jobb könyvében olvasjuk a 14. részben, adhat-e valaki tisztát a tisztátalamból? Nem adhat. Senki. Itt van egy tisztátalan szív, amelyik szeretetnek nevezni bizonyos megnyilvánulásait, és utána azt hiszi, hogy az Isten szeretete olyan, mint az övé. Hát ez sértés, testvérek. Ez sértés az Istenre nézve. Nehogy már azt gondoljuk, hogy az Isten szeretete és a miénk, az valami ilyen, az övé olyan, mint a miénk. Persze. Hogyha testvérek, ezt nem hagyjuk abba, ezt a fajta elgondolásunkat az Isten szeretetéről, akkor ezzel komolyan sértjük Istent. Komoly bűnt követünk el. Mert Isten nem romlott, mint mi, ő szent, azt mondja a Bibliában, és még erről is fogunk majd beszélni a követ. Ő szent, és az ő szeretete is egy szent szeretet. Ahogy a mi romlottságunk rányomja a bélyegét a mi szeretetünkre, az Istennek a szentsége, ami fölfoghatatlan a számunkra, rányomja a bélyegét az ő szeretetére. És a kettő között, még ha van is valami kis hasonlóság, mert van, de mégse úgy van, hogy a mi szeretetünk felnagyítva olyan, mint az övé. És úgy kell elképzelnünk, ahogy mi tapasztaljuk magunkban ezt az érzést, vagy toleranciát. Azt kell, testvérek, tekintetbe vennünk, ez a jó út, hogy ő mit mond magáról. Ő mit mond magáról. Abból kell kiindulnunk mindig, hogy ő mit mond az önmagáról, és a szeretetéről is mit mond, és sok egyéb más vonásra is. Ő mit mond, és abból kell kiindulnunk. Nem a magunk kis romlott tapasztalataiból. Sajnos, testvérek, ebbe a rossz elgondolásában erősíti meg az embereket egy csomó lelkész, akik a szent Istenről hallani se akarnak, még szörnyűködve beszélnek arról, hogy vannak még olyanok, akik az Ótestamentum haragvó, büntető Istenéről szólnak, pedig hát az Új Szövetség Istene az a szeretet Istene, és erről kell inkább beszélni. Előszeretettel hangsúlyozzák a lelkészek Isten egyetemes atyaságát, hogy ő minden embernek az atya, a gondviselő atya, aki mindenkit szeret, válogatás nélkül, mert nincs benne személyválogatás. Ő mindenkinek az édesatya. Dicsérjük Istent, aki mindenkit szeret, és ő csak szeretet, tehát semmi más, mint csak szeretet. Nem beszélnek arról, hogy ez az Isten elküldte a fiát erre a világra, aki beszélt arról, hogy lesz ítélet, és lesz kárhozat, ahol lesz külső sötétség, és lesz sírás és fogcsikorgatás, mert Jézus is tudott az Isten büntető igazságosságáról. Hát dehogy is, mindenki üdvözülni fog, mondják ezek a lelkészek az embereknek. Mindenki, mert az Isten csak szeretet, és még végül a sátánt is üdvözíteni fogja. Mert az ő szeretetével nem fér össze az örök pokolnak a léte, okoskodnak előre-hátra, túlmenve messze a Biblián. És nagy ékes szólással lefestik az emberek előtt azt a szeretet Istenét, akit ő nem kell tartani egyáltalán. Aki tulajdonképpen az embereknek teljesen érdektelen egyébként. Mert ezzel minek foglalkozzunk, ha úgyis szeret. Mindegy, hogy hogy élünk, mindegy, hogy mit csinálunk, hogy hiszünk-e benne, követjük-e, úgyis szeret. Milyennek gondoljuk el az Isten szeretetét? Milyennek gondolod el az Isten szeretetét? Azt gondolod, olyan vagyok, mint te ebben a vonatkozásban, és nem. Hanem nézz a Jézusra, nézz a Bibliára, és onnan olvasd le, hogy milyen az Isten szeretete. Azért kell oda nézni, mert ott mutatta meg Isten, hogy milyen az ő szeretete. És onnan tudhatjuk meg hitelesen, onnan ismerhetjük meg valósághűen, hogy milyen az ő szeretete. De hadd lépjünk tovább, és a második kérdést is hadd tegyen fel, hogy tudnélik, miben nyilvánul meg az Istennek a szeretete. Mit gondoltok erről? Nos, akik a maguk elméjéből, meg önmagukból kiindulva képzelik el az Istennek a szeretetét, testvérek, és nem a Bibliából indulnak, akik magukból indulnak, azok általában azt gondolják, hogy az Isten szeretete abba nyilvánul meg, hogy ő az ember pszichikai jólétéről gondoskodik. Isten a nagy kozmikus terapeuta, ahogy már emlegettem nektek. Hát bizony, ebben a mai világban, tele van istentelenséggel ez a mai világ, ugye. Sokféle sebet kapunk a társadalmi körülményeink között, olykor még a gyülekezetben is. Mindenféle lelki sérüléseink vannak. hol ez sért meg, hol az sért meg, hol ettől félünk, hol attól félünk, hol szorongunk a haláltól, a holnaptól, a munkaelvesztésétől, a betegségtől, hol gyengék vagyunk, mert a munka felőrli a lelki erőinket, s kimerültek vagyunk, s feszültek, idegesek, agresszívek, máskor depressziósok. És úgy vélik ezek a mai világban istentelenül és önistenítően, egocentrikusan élő emberek, hogy Istennek az a funkciója, amivel ő szeret mindenkit, hogy a lelki sebeinket ő orvosolgatja állandóan. Abban nyilvánul meg a szeretete, hogy mi pszichés bajainkat hát orvosolgatja. Ha szomorúak vagyunk, megvidámít. Hogyha nem tudunk önmagunkkal megbékülni, akkor megbékéltet önmagunkkal. Hogyha gyávák vagyunk, akkor bátorít minket. Hogyha elkeseredtünk, akkor megvigasztal. Ha erőtlenek vagyunk, akkor erőt önt a lelkünkbe. És egyáltalán megvéd minket minden stressztől, minden lelki kellemetlenségtől. Elvégre szeret mindenkit, nem? Arról gondoskodik, hogy én, önistenítő, egoista XY, jól érezzem magam a bőrömben évtizedeken keresztül. Hát szeret, nem? És a szeretet ilyen, hogy gondoskodik mások lelki igényeiről. Aztán még hozzávesznek valamit az emberek ehhez, testvérek, ez meg a világnak a materializmusából adódik. Tudnélik, hogy nem csak, hogy az Isten a pszichikai jólétünkről gondoskodik, mint szerető Isten, hanem az anyagi jólétünkről is ő gondoskodik, ugye? Feltételezzük, hogyha Isten szeret valakit, akkor azt ő abba fogja kifejezni, hogy az olyan embert gazdaggá teszi. Annak jól megy majd a szekér. Sőt, még ehhez még testi egészséget is biztosít. Nem csak lelki egészséget, testi egészséget és anyagi sikert. Hát szeret az Isten, nem? Ezért, hogyha szeret, hát meg se engedi, hogy beteg legyek, vagy ha véletlenül beteg leszek, akkor meg fog gyógyítani. Ha belefogok valami vállalkozásba, akkor az menni fog, sikeres lesz, és anyagilag jövedelmező. Ha szeret, akkor egyet sóhajtok, és ő a szerető nagy erő beugrik, és teljesíti kis gazdája parancsait, és gondoskodik arról, hogy testileg szép legyek, anyagilag kárpótolt, felnézzenek rám az emberek, s élvezhessem az én kis egoista, istentelen életemet. Értitek ezt a gondolkozást? És mit tesz az ilyen ember, testvérek, tulajdonképpen? Tulajdonképpen, hát a maga elgondolásai szerint gondol valamit Istenről, és aztán elvárásokat támaszt ezzel szembe Istennek. És hogyha Isten úgymond nem orvosolja a pszichikai bajait, és nem biztosítja testi egészségét, anyagi gazdagságát, akkor az ilyen ember azt fogja mondani, hogy nem szeret engem az Isten. Egy csomó ember mondja ezt, hogy őt nem szereti az Isten. Kérdezed, miért? Hát mert én ilyen szomorú vagyok állandóan, meg anyagilag sem megy a szekér, meg beteg vagyok, hát nem szeret engem az Isten. Nem él. Abba kéne megnyilvánítani az Istennek a szeretetét, hogy pszichikailag is egészséges legyél, és anyagilag is sikeres, egészséges, testileg rendben legyen minden, ugye? Persze. Hát testvérek, valami furcsa dolog ez. Valami furcsa dolog ez, sőt, némely emberek ilyen nem csak, hogy nem szeret engem az Istenre, hanem kifejezetten meg vannak sértődve az Istenre, és haragszanak az Istenre. Hát ő a szeretet Istene, nem azt mondta a pap bácsi is, meg a tiszteletes bácsi is. Meg én is úgy képzeltem el az Istent, hogy ő csak szeret. Mindenkit csak szeret. Hát akkor most hogy lehetséges, hogy én itten pszichikailag, meg testileg, meg anyagilag is ilyen csődhelyzetben vagyok? Hát hogy lehet ez? Nem is szeret engem. Pedig én megérdemelném piszkosul, igaz, hogy egy egoista, önistenítő ember vagyok, aki életemben a kezemben nem vettem a Bibliát, el nem mentem a gyülekezetbe, de meg vagyok sértődve az Istenre. És én haragszom az Istenre, és kerüljenek is el messze engem az emberek. És az Isten emberei is, és az Istenről való beszéddel is hagyjanak engem békén, mert én csalódtam az Istenbe. Mert engem nem szeret, pedig szeretnie kellene. Én megérdemelném. Haragszik az Istenre, testvérek, az ilyen ember. Tényleg, testvérek, azt gondoljuk, hogy Istennek ez volna a funkciója valahogy az életünkben, hogy így testileg, lelkileg, anyagilag minket állandóan így a karjain hordozzon, és tegye lehetővé, hogy közben egy ellene lázadó és önistenítő és öntörvényű életet éljünk. Ez volna az Istennek a funkciója, testvérek, a világba? Hát sokak szerint igen. De Istennek nem ez a funkciója. És hogyha ezt megpróbáljuk Istentől, Istenből kipréselni, vagy kikényszeríteni, akkor ezzel Isten kísértés bűnét követjük el. Őt nem lehet rákényszeríteni valamire, hogy a mi elvárásainknak tegyen eleget. Ez azt jelenti, hogy az Istent kényszerhelyzetbe hozzuk, még azzal is, hogy megsértődünk, vagy fenyegetjük őt. Hogyha nem fogja ezt tenni, vagy azt tenni, akkor mit tud? Isten kísértés, testvérek. Ez Istennek a megsértése, hogyha mi így viszonyulunk hozzá. Sőt, még itt zárójelben még fölmerül bennem, testvérek, az is, hogy aki így gondolkozik Istenről, az valójában Istenről gondolkodik egyáltalán, vagy egy bálványról. Mert hajlok arra, hogy nem csak az élő Isten elleni sértés ez a fajta gondolkodás, hanem ez tulajdonképpen azért is sértés, mert egy bálványt képzel el az ember magának Isten helyett. Az élő, igaz Isten, testvérek, nem olyan, aki azért van, hogy istentelen emberek, akik a saját elméjük szerint élik az életüket, önmaguk körül forogva és a maguk dicsőségét kovácsolgatják, hogy ezt Isten elősegítse az ő szeretetével. Isten nem ilyen, ez nem a Biblia Istene, testvérek. A Biblia Istene más. Ez egy bálvány, amiben törvényszerűen csalódni fog az, aki ilyennek hiszi az Istent. Törvényszerűen. És ahelyett, hogy az ilyen ember, amikor csalódik, magát kezdeni el okolni, és magát kezdeni el ostorozni, ehelyett elkezdi az élő Istent bántani, a sátán meg röhög a markába, bocsánat a kifejezésért, hogy sikerült elérni, hogy az ember alkosson magának egy bálványistent, amelyikbe csalódik, és utána nem a bálványt kezdi el bántani, hanem az élő Isten ellen, a Biblia Isten ellen fordul, és elkezdi gyalázni. Kiváló ötlet. Miben nyilvánul meg Isten szeretete, testvérek? A Biblia Istenének a szeretete. Most oda megyünk a Bibliához, oda megyünk Jézushoz, és akkor megértjük, hogy amit itt János apostol mond az első levelében, hogy az Isten az ő szeretetét abban tette nyilvánvalóvá, a pszichikai egészségbiztosítás? Nem. A testi egészségbiztosítás? Nem. Az anyagi gazdagság? Nem. Hanem, hogy elküldte a fiát e világra engesztelő áldozatul a bűneinkért. A keresztben, Jézusnak a Golgotai keresztjében tette Isten megfoghatóvá és nyilvánvalóvá az ember iránti mélységes szeretetét. Nem csak a szeretetét, hanem a szent szeretetét, majd erről is beszélünk. De azt, testvérek, hogy másba keressük az Isten szeretetét, mint ahol valójában ő nyilvánvalóvá tette, az egy tévút. Ő abban tette nyilvánvalóvá a szeretetét, hogy a minket kárhozatra vívő bűneinket Jézusra tulajdonította, Jézusra tette, és őt megbüntette igazságos ítéletével. És így nekünk kegyelmet biztosított. Megbocsátást biztosított, és azt, hogy visszatérhessünk ő hozzá a tőle függő életbe, az részesüljünk az ő ajándékaiban, és egyszer részesüljünk az örök életben, az üdvösségben, és ott legyünk az ő új egén és új földjén az Isten országába. A fia kereszt áldozatában mutatta meg igazán, hogy minket szerető Isten ott. Ezért ott kell keresnünk, testvérek, az Istennek a szeretetét. Nem aki a lelki jólétébe, meg az anyagi jólétébe, meg a testi egészségébe keresgéli az Isten szeretetének a megnyilvánulása, rossz helyen keresgéli, és nem is fogja ott megtalálni, és eközben csak eltéveszti azt a helyet, ahol megtalálná. Eltéveszti a Golgota keresztjét. Eltéveszti Krisztus áldozatát. Hát... Miben nyilvánul meg az Isten szeretete? Abban, hogy az ő fiát elküldt engesztelő áldozatul e világra. És az utolsó kérdés, amivel még egy kicsit vívódjunk, hogy hol találunk akkor rá az Isten szeretetére. Hol? Hol van a lelőhelye? Most már tudtok válaszolni. A lelki jólétünkben? Nem. Az anyagi gazdagságunkban? Nem. Akkor hol? A mások azt mondják, a lelkem mélyén. Még van egy ilyen ötletem. Ezt, a lelkem mélyén van az Isten szeretete. Ott találok rá. Ott belül keresgélem magamban, mert azt hiszem, hogy Isten ott van belül bennem. Minden emberben ugye ott van, vélem. És ezért ott kell belül, valahol ott belül a lelkem mélyén majd felszabadul az isteni szeretet ereje, és átjárja a lelkemet, a testemet, fölmelegít engem, magával ragad engem. Isten csak arra vár, hogy kellő figyelemmel forduljak befelé a lelkembe, és akkor kellően elcsöndesedve majd onnan belülről kiárasztja a lelkembe az ő, és életembe az ő nagy szeretetét. És ott belül fogom ezt megérezni, és megtapasztalni a lelkem mélyén. Így van, test? Ne, nem. Az Isten az ő szeretetét abban mutatta meg, hogy elküldte a fiát e világra, engesztelő áldozatul a bűneinkért, nem a lelkünk mélyén mutatja meg. Elküldte a fiát, rajtunk kívül van az a hely, ahol meg kell keresnünk, és ahol megtalálhatjuk Krisztusban és az ő Golgotai keresztjében, testvérek. Máshol, testvéreim, nem találjuk meg. Ez olyan, mintha aranyat keresnénk az aranyláz idején, és ott mindenhol keresgélnénk, sehol nem találnánk. Az ott kell keresni, ahol van. Ha ott keresünk, ott megtaláljuk. Most így mondom, ott kell keresni az Isten szeretetét, ahol az megnyilvánult. Jézusban, a Bibliában, az evangéliumban. Itt van a lelőhelye az Isten szeretetének, testvérek. És hogyan lesz az a miénk? Hogyan lesz az enyém az a szeretet? Úgy, testvérek, hogyha hiszek ebben a Jézusban, akiben Isten kinyilvánította, ha hiszek az ő evangéliumában, ha hiszek abban, hogy ő meghalt és feltámadt, és megváltást szerzett nekem, és bűnbocsánatot, és én Isten gyermekévé lehetek, és azzá is akarok lenni, és azzá is leszek. Ha hiszek Jézusban, és hiszek az ő evangéliumában, amiben Isten kinyilvánította a szeretetét, amiben fölkínálja nekem a szeretetét, ha hiszek benne, én, XY, akkor az enyém az Istennek a szeretete. Az enyém, személyesen. Az ő szeretetét tehát az Úr Jézusban, vagy az, úgy is mondhatom, az ígében, vagy az evangéliumba vetett hittel találom meg, és úgy tölti be az a szívemet és a lelkemet. Akkor fogom tudni, igazán komolyan tudni, hogy engem Isten szeret. Mert odaadta értem a fiát, hogy el ne veszek, hanem örök életem legyen. És ezt a szeretetet, testvéreim, még egy valami fontos gondolat van itten. Tudnélik, Istennek ezt a szeretetét nem csak, hogy hitáltal ragadjuk meg, hanem ezt a szeretetet a bűnbánatnak a mélységébe ragadjuk meg. Ez is fontos dolog. Ezt büszke emberek nem találják meg soha. Ezt az alázatos emberek találják meg. Ezt a szeretetet Krisztusban. Ahhoz, hogy megtaláljuk magunkat, porig le kell alázni. Nem tetszik ez nekünk, mert ma pont az van, hogy mindenki emelje föl magát, és ragyogtassa föl a nevét, és legyen nagy ember. De a Biblia ezt nem mondja. Istent kell fölemelnünk, nem magunkat. Magunkat meg kell alázni. És az alázat mélységében, amikor elismerem, hogy én bűnös ember vagyok, ott fogom megtalálni az Istennek a szeretetét. Amikor elismerem, hogy én semmit nem tudok tenni azért, hogy engem az Isten szeressen. Nincs semmi, amivel fizethetnék a szeretetért. Akkor jövök erre, és ezért olvastam fel Lukács evangéliumából azt a történetet, a vámszedőnek és a farizeusnak a történetét. Ugye? Mert ott a vámszedő, az ott volt alul. Annál lejjebb már nincs. Ott megy a templomba, és oda megáll hátul ott a jeruzsálemi templomba valahol, föl se emeli a tekintet, így a zsidók így imádkoztak, hogy fölemelték így a kezüket, és fölfele tekintettek. Ő nem is néz a földre, s veri a mellét, Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Van valami hivatkozás, hogy miért is irgalmazzon neki Isten? Nincs. Mert én így megaláztam magam? Nem. Semmim nincs.
Csak a bűneim. Csak a bűneim, és méltó vagyok a te ítéletedre, de nem akarok elveszni. Irgalmazz nekem, bocsáss meg nekem. Ő ezt a példázatát az Úr Jézus mondta el, aki az életét adta azért, hogy neki megbocsátassanak a bűnei. De ez egy példázat csak. De a valóságban is így van. Mi tudhatjuk, hogy az Úr Jézus, aki elmondta ezt a történetet, meghalt a kereszten. Azért, hogy mi, amikor így megalázzuk magunkat, bűnbocsánatot kapjunk, és ebben az Isten szeretetét megérezzük, megtapasztaljuk. Tehát az ember lelke, aki magát megalázza, és úgy kapaszkod, úgy folyamodik irgalomért, és elhiszi azt, és ott tudja igazán elhinni, hogy Isten engem Krisztusért szeret, és csak azért, mert őt engesztelő áldozatul adta értem, és ő bemutatta ezt az áldozatot, csak egyedül ezért. Ott lent érti meg az ember, az alázat mélységébe ezt, testvérek. És akkor onnantól kezdve tudni fogja, hogy engem Isten mindennél jobban szeret. Lehet, hogy pszichikailag nem leszek egészséges, lehet, hogy testileg se leszek egészséges, lehet, hogy nem én leszek a világ leggazdagabb embere, sőt, de tudni fogom, hogy Isten engem szeret. Aki meg ilyen farizeusi lelkülettel áll az Isten elé, testvérek, hogy én, mondja Jézus, hogy ugye magát igaznak tartotta, hogy és másokat lenézett, én nem vagyok olyan, mint mások, hát én jobb vagyok náluk, ezek az emberek, sőt. Én, és felsorolja, hogy ő rajta az Isten, miért kell, hogy ő benne az Isten gyönyörködjön, ugye? Mert én ezt tettem, meg azt tettem, meg amaszt tettem, meg emeszt nem tettem, a rosszat nem tettem, csak a jót tettem, és kihúzza magát, és felnéz az égre, és akkor Jézus azt mondja, hogy ez nem ment haza megigazulva, a másik ment haza bűnbocsánatot nyerve megigazultan, mert azt részesítette, ezt meg nem részesítette Isten a szeretetébe és a kegyelmébe, és ennek a farizeusnak halvány lila gőze nem volt arról, hogy mi az Istennek a szeretete. Ő az Istennel való kapcsolatát valami üzleti alapon képzelte el, hogy én is adok Istennek, azt ő is ad nekem valamit. Üzletelünk. Hát a mai világ is ilyen, nem? Hogy üzletelünk. Még jó, hogy ad nekem valamit. Az ilyen embertestvérek semmit nem tud az Isten szeretetéről. Azt tud az Isten szeretetéről, aki nem üzleti alapon gondolkozik, vagy ha üzleti alapon gondolkozik, akkor azt tudja, hogy én nem tudok fizetni semmit, a pénztárcám üres. De amit én nem tudtam megfizetni, és nem tudok soha megfizetni, azt fizette meg Jézus a kereszten. És azért, amit ő fizetett ott, azért szeret engem az Isten, és azért fogad el, és azért lehetek én az övé. És ez a szeretet, testvérek, az Istennek ez a szeretete, ezzel zárjuk le a gondolatainkat, ami a mélységbe lesz a miénk, a bűnbánat mélységébe lesz a miénk. Ez a szeretet, testvéreim, ez megváltoztatja az egész Istenhez való viszonyunkat. Ez az, amikor Isten szeretete így utolér valakit a mélységbe, onnantól kezdve az az ember, az Urat, Jézus Krisztust fogja mindenek fölött szeretni. Őt fogja dicsérni. Ő lesz a mindene. Mert tudja, hogy ő, ha nem teszi meg azt, amit megtett, értem, aki ezt nem érdemeltem meg, de megtette, onnantól kezdve az ember ennek a Jézusnak hálás lesz. Onnantól kezdve beszélni kezd hozzá, megköszöni neki, dicséri őt, keresi, hogy járhatna a tetszésére. Megváltozik az Úr Jézushoz való viszonya, de megváltozik az Atyához való viszonya is. Rábízza Istenre, hogy ő hogy fogja azután a szeretetét még kimutatni irántam. Mert ki fogja mutatni utána az Atya? Mert szereti a gyermekeit. És ki fogja nekik mutatni más dolgokba is a szeretetét? De rábízom, hogy mibe. És meddig, és hogyan. Nekem elég az, hogy annyira szeretett engem, hogy az ő fiát elküldte, engesztelő áldozatul az én bűneimért is. Nos, nem könnyű dolog ez az Isten szeretete kérdése, testvéreim, de erre a három kérdésre szálljatok még időt magatokba, gondolkozzatok ezeken, és az Úr segítségét kérjétek. Milyennek látjátok az Isten szeretetét? Ez volt az első kérdés. Magatokból kiindulva képzelitek el? Vagy hagyjátok, hogy ő beszéljen arról, hogy én kinyilvánítottam a szeretetemet a fiamban és a Bibliában, és oda. Annak alapján gondoljátok el, amit ő mondott róla, ne annak alapján, amit ti magatokba éreztek, meg tapasztaltok a világba. Miben nyilvánult meg az Isten szeretet? Ez volt a második kérdés. Nem a pszichikai egészség, meg a testi egészség, meg a testi jólét, gazdagság tekintetében testélek, hanem mibe? Abba, amiben ő mondja. Abba, hogy elküldte a fiát engesztelő áldozatul a bűneinkért ebbe a világba, és ő bemutatta ezt az áldozatot ott a kereszten, és érte, van bocsánat, és üdvösség, és új élet Isten országában. És hol találunk rá erre a szeretetre? Nem a pénzbe, nem az egészségbe, nem a pszichikai jólétünkbe, nem. Hanem a Bibliában, Krisztusban, az evangéliumban. És ott találunk rá akkor, amikor magunkat megalázzuk, és bűnösöknek vagyunk, és fizetésképtelennek, csődbe jutottnak, elismerjük, és mégis kérjük a kegyelmet Krisztusra hivatkozva, és akkor kiárad majd a szívünkbe hitáltal az Istennek a szeretete, és akkor majd betölt bennünket az, hogy de jó, áldott legyen az én Uram Jézusom, aki ezt tette értem, és hogy érte, szeret engem az Atya, és én az ő gyermeke lehetek. Örökre az övé lehetek. Segítsen bennünket az Úr testvéreim, hogy félre tudjuk söpörni az összes rossz elgondolásunkat az Isten szeretetéről, és segítsen, hogy az ő igaz szeretetét tudjuk megragadni ott, ahol az valóban rejlik, és úgy, ahogy azt kell tennünk, és lehet tennünk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy te nyilvánvalóvá tetted a szeretetedet Krisztusban, akit a Szentírásban látunk. Köszönjük néked, hogy különösen is abban tette nyilvánvalóvá a szeretetedet, hogy őt engesztelő áldozatul küldted ebbe a világba. Te, aki teremtetted ezt a világot, és aki ellen fellázadt az ember, nagyon is jól tudtad, hogy mire van leginkább szükségünk. Ezért küldted fiadat. Köszönjük néked, hogy ha nem is érdemeltük meg, és nem érdemeljük meg egyáltalán soha, mégse az érdemeinkre voltál tekintettel, hanem önmaga dicsőségére. Köszönjük néked, hogy önmaga dicsőségért küldted el Jézust, hogy általa nekünk bűnbocsánatot szerez, és általa minket visszafogadhassál a te közösségedbe, és az örök életben, az üdvösségben részesíthess. Köszönjük néked, hogy ha átéltük ezt a szeretetet, hitáltal megtapasztaltuk, mert hittünk Krisztusban, ami megváltónkban. És köszönjük néked, hogyha átadhattuk neki a szívünket, hogy legyen ő az Urunk, és járhassunk az ő ösvényein hálás és örvendező szívvel, mint Isten szeretett gyermekei. Köszönjük, hogyha ez már a mi tapasztalatunk lehet, és áldunk azokért az egyéb szeretett megnyilvánulásaidért is, amik ezen kívül még értek bennünket az életünkben. Köszönjük te néked, hogy kérhetünk azokért, akik még nem tartanak itt, hogy segítsd őket is eljutni a vámszedő mélységébe, a farizeus magaslatából leszállni oda a bűnbánat mélységébe, ahol nincs semmink, ahol üres kézzel állunk előtted. Köszönjük néked, hogy ott ér utol, és ott karol át bennünket a te szereteted, az evangéliumban, Krisztusban. Áldunk téged azért, hogy ma is erre tanítottál minket, és kérünk téged, hogy légy velünk a következő időkben. Áld meg azokat, akiknek öröme van az életben. Áld meg a születésnaposokat, áld meg a névnaposokat, áld meg mindazokat, akiknek valami jó történt a szívükből, hogy téged tudjanak magasztalni. Kérünk téged arra, hogy vigasztald a szomorkodókat, a gyászolókat, a gyengélkedőket, a betegeket, te drága ígéddel, szavaddal. Kérünk téged arra, hogy hordozd gyülekezetünket ma délután Kisteleken is, és áld meg az ottani missziói szolgálatunkat. Dicsőítsd meg magad a kistelekiek előtt is ott a művelődési házban. És add, hogy meglássanak téged sokan, és vonzódni kezdjenek hozzád. Ígéddel, lelkeddel légy jelen ott majd délután. Kérünk téged előre a jövő vasárnapi istentiszteletünkért is, délutáni alkalomért, születésnapos istentiszteletünkért is, hogy ott is te magasztaltassál föl, és te nyerjél dicsőséget, Urunk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, gyülekezetünket, egész népünket. Látod, Urunk, hogy népünknek mennyi sok tagja van, akik sokat szomorkodnak azon is, hogy Trianonban az történt, ami. Köszönjük néked, hogy az is a te akaratodból volt. Akármilyen rossz is. abból is jó jöhet ki. Segíts bennünket, hogy a szomorúságunkba elkezdjünk téged keresni. Elkezdjünk utánad kérdezősködni a történelem ura után, aki sok mindent engedtél meg nekünk, ennek a népnek, de azért, mert szeretsz minket, mert foglalkozol velünk. Köszönjük a sok áldásodat is, ami ért minket azóta is. És kérünk téged, hogy segíts minket, hogy ne istentelen nép maradjunk, hanem felét tudjunk fordulni bajban és örömben egyaránt. És tudjunk téged imádni, téged tisztelni, szeretetedet Krisztusban megragadni. Könyörülj meg, Urunk, egész világunkon. Te hisszük, hogy kezedben tartod a történelem kerekét, és irányítasz mindent. Hisszük, hogy egy napon megérkezik a végcélba minden. Visszajössz, Jézusunk, ítéletet tartasz, lesz új ég és új föld, és lesz kárhozat is. Ó, bárcsak minél többen ott lehetnénk a te országodban. Kérünk téged, hirdettesd az evangéliumot szerte ebbe a világba, és vonn magadhoz általa embertársaink szívét. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket most is, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Ma délután 16 órára a Kisteleki Művelődési Központba megyünk. Mindenki jöhet, aki szeretne. Hogy ott bizonyságot tegyünk Istenünk szeretetéről, Krisztusban megmutatott szeretetéről, és az ő dicsőségéről, és ezzel is szolgáljuk az Úr ottani terveinek a megvalósulását, gyülekezet építését, ahol fölragyoghat az ő neve, az ő igazsága és az ő szeretete. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre a ma délutáni alkalomra. Kistelek Művelődési Központ. Nem tudom, hogy van-e, aki akarna jönni, de nincs autója, nem tudja, hogy jöjjön ki. Azt kérem, hogy jelezze azt nekünk, és akkor megpróbáljuk ezt megoldani. Nekem jelezze. Hirdetem azt, hogy ránk következő héten, kedden lesz egy előadás, dínós előadásunk, amiről megvan a plakát, és már kaptak a testvérek meghívót. Kedden 18 órakor lesz itt a templomban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Jövő vasárnap tartjuk gyülekezetünk 90 éves születésnapját, de nem magunkat, hanem az Urat dicsérjük, és neki adunk hálát. Őt kérjük, hogy hordozzon még minket a következő években is. Szeretettel kérem a testvérektől, hogy aki tud egy kis süteményt hozni, a közösbe azt tegye meg, és itt egy kis szeretett vendégség lesz a hátsó részön. És ez a találkozónk egyúttal a szegedi református gyülekezeteknek a harmadik találkozója is lesz. Tehát vendégeink lesznek a Calvin térről, Honvéd térről és Petőfi telepi gyülekezetből is, ha egy mód van rá. Jövő vasárnap délután nem máshova menjünk, hanem ide jöjjenek a testvérek, és ünnepeljük együtt a mi Urunkat, és adjunk neki hálát közösen. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.